Az idén február 27-én lesz 75 éve annak, hogy aláírták a csehszlovák-magyar lakosságcsere egyezményt, amely többek között Nyíregyháza lakosságát is érintette. Hogy mit érdemes erről tudni, arról pedig dr. Szarka László történészt, egyetemi docenst, a Rubikon Intézet tudományos főmunkatársát kérdezem, akit szeretettel köszöntök itt a telefon végén. Tanár úr, talán kezdjük azzal, hogy áttekintjük, hogy mi zajlott ekkor Magyarországon, és aztán kitérhetünk arra, hogy milyen történelmi esemény hívta életre az egyezményt.
Magyarország, mint a II. Világháború vesztes állama, rendkívül összetett helyzetben volt. A Szövetséges Ellenőrző Bizottság gyakorlatilag irányította az országot, és ebben a helyzetben Magyarország a fegyverszüneti egyezményben vállalta, hogy visszaállítja az 1937. december 31-i határokat, tehát azok az első bécsi döntés, második bécsi döntés, a kárpátaljai és a délvidéki területfoglalások annulálódtak, tehát megsemmisültek, és egyrészt onnan viszonylag sokan menekültek Magyarországra, másrészt pedig ezek az érintett országok igyekeztek megszabadulni minél több magyartól. Ezek között Csehszlovákia volt talán a legkegyetlenebb, azt követően, hogy 3,5 millió szudét a németnek egy részét, kb. 700 ezer ember egyszerűen elüldözött a lakhelyéről, utána pedig a Potsdami Egyezményben lehetőséget kapott a szervezet kitelepítésére a maradék 2,5 millió szudétanéletnek, és ugyanezt szerették volna elérni a 600 ezeres, 650 ezer délszlovákiai felvidéki magyar esetében is, tehát egyoldalúan vagy részben lakosságcserével kitelepíteni a felvidéki magyarokat Magyarországra.
Hogyan zajlott ez, hogyan tudott ez megvalósulni a gyakorlatban?
Azt követően, hogy Magyarország teljes mértékben elutasította az egyoldalú áttelepítést, kezdetben a lakosságcserét is, Gyöngyösi János külügyminiszter 1945. szeptemberében, októberében, amikor a csehszlovák kormány először szólította föl a magyar kormányt, hogy fogadja be a felvidéki magyarokat, ők jelezték, hogy csak területtel együtt tudnak befogadni ekkora tömegű népességet, tehát nem járulnak hozzá sem a lakosságcseréhez, sem az egyoldalú kitelepítéshez. Ezt követően a csehszlovák kormány nagyon határozott nyomásgyakorlással a szlováki magyarok Csehországba való deportálásával kényszerítette tárgyalóasztalhoz a magyar külügyminisztert, így Gyöngyösi János 1945. decemberében, majd januárjában kétszer is tárgyalt a csehszlovák külügyi államtitkárral, és 1946. februárjára a magyar kormány is belátta, hogy ez egy fontos eszköz lehet akarata ellenére, ha megvalósul az a lakosságcsere, amelynek a végét, illetve a korlátait jól lehetett látni abban, hogy csak is kölcsönös lehetett, mármint a számokat tekintve, és a magyarországi szlovákok száma ekkor ebben az időben nem haladta meg a 100 000-et, a 41-es népszámlálásnál a szlovák anyanyelvűek száma nem ért el a 100 000 főt sem, tehát a lakosságcsere maximum 100 000 főre terjedhetett volna ki. És emellett még természetesen a magyar kormánynak lehetősége nyílt arra, hogy ellenőrizze a lakosságcsere folyamatot. Egy létrehozott vegyes bizottságban rengeteg feltételt kellett teljesíteni, többek között azt, hogy a magyarok minden ingóságukat áthozhassák, az állatállományt, a lakásberendezést, a gazdasági berendezéseket, a szekereket, a traktorokat, mindent magukkal hozhattak, úgyhogy egy-egy módosabb család akár 25-30 vagonnal települt át Magyarországra, szemben például csehszlovákiai vagy magyarországi németekkel, akik ugye közismert módon 50 kilós csomaggal kényszerültek elhagyni szülőföldjüket.
Tudunk számokat mondani, hogy hány család érkezett és hány család ment el hazánkból?
A családok száma az körülbelül 45 ezer család érkezett Magyarországra. Az 59 ezer Magyarországról kitelepült szlovák családoknak a száma pedig 15 ezer körül lehetett. Nyíregyházára például, és ez Bánszki Hajnalka kiváló nyíregyházi levéltáros kolléganőknek a remek munkáiból tudjuk, összesen 4508 szlovák hagyta el a bokortanyákat, illetve magát Nyíregyházát, és helyükre 1533 felvidéki magyar érkezett, akik számára a bokortanyáknak a házai nem voltak igazából elfogadhatók, be se tudták volna vinni a bútoraikat, az állatállomány számára nem volt alkalmas azoknak a gazdasági épületeknek a minősége, így a ide telepített felvidéki magyaroknak egy jelentős része megvárta azt, amíg a dunántúli vagy bácskai svábok kénytelenek voltak elhagyni Magyarországot, és akkor oda települtek át végül is. Összességében azt mondhatjuk, hogy körülbelül a 90 ezer Magyarországra kitelepített felvidéki magyarból 40 ezer fő a szlovák házakba és a szlovák földekre, magyarországi szlovák házakba és földekre települt, az 50 ezer vagy talán 55 ezer az pedig a dunántúli és a bácskai és Pest környéki sváb házakba.
Azt lehet tudni, hogy ezek az áttelepülők hogyan tudtak beilleszkedni a magyarországi társadalmakba, tehát milyen jellegű munkával járultak hozzá az ország építéséhez gyakorlatilag, tehát milyen jellegű feladatokat tudtak itt vállalni, hiszen egy új ország, egy új környezet, egy új gazdasági helyzet fogadta itt őket.
Az áttelepülés követő hónapok rendkívül súlyos konfliktusokkal jártak együtt természetesen. Egyrészt a házak kiválasztása vagy kijelölése, a földmennyiségnek a megadása, rengeteg kár érte a kitelepített felvidéki magyarokat. Itt maximum 15 hold földet kaphattak Magyarországon. Másrészt például a svábok esetében sokszor még nem költözött ki a sváb család, vagy a szlovák családnak egy része még itt maradt. Ott emberi családi drámák zajlottak még a bokortanyákban is, gyilkossági fajú konfliktus sok voltak ebben az időben. Azt követően pedig jött a másik mélyütés, ez pedig a szövetkezetesítés volt, amikor a földeket, a megszerzett magyarországi földeket, ugye több-kevesebb kényszerrel a 60-as évekre be kellett vinni a TSZ-cségbe. Így tehát valamikor a 60-as évek elején kezdődik el igazából az a nagyon eredményes integráció, amikor a felvidéki magyarok megtalálják a helyüket, operaénekesek, különböző magas műveltségű vagy műveltségi igényű intellektuális helyeket foglalnak el. Nyíregyházán pedig a kézműves iparban, különböző szolgáltatásokban találják meg a helyüket. Azok, akik evangélikusok voltak a felvidékiek közül, ők többé-kevésbé gyorsabban be tudtak azonosulni az evangélikus nyíregyházi környezetbe, és azt mondhatjuk, hogy mára tulajdonképpen a felvidéki magyaroknak az a része, amely ott maradt, ahova eredetileg telepítették, ők már őslakósoknak számítanak, a harmadik, negyedik generáció valójában teljes egészében beilleszkedett, de az életükben ezt az egész eseményt egy szörnyű tragédiaként, a családok széthullásaként, a kényszer elszenvedéseként élték meg. Úgyhogy azt mondhatjuk, hogy ez egy szörnyűséges próbatétel volt, mind az úgynevezett önként jelentkező szlovákok számára, mint pedig a magyarok, nem is beszélve az elűzött svábokról. Minden három kisebbséget rettenetesen súlyosan érintette el az egész esemény sorozat.
Lehet arról valamit tudni, hogy hány év kellett ahhoz, hogy normalizálódjon ez a helyzet? Mennyi időnek kellett eltelnie, hogy megtörténjen a befogadás?
Ez természetesen családonként változott, hiszen azok, akik módos nagy sváb házakba sokkal jobb minőségű telkekre települtek, ők valószínűleg könnyebben megbékültek. Akiknek munkájuk volt, akik a földjüket meg tudták őrizni, akik ugyanazt a művelési kultúrát folytathatták, de mondjuk a dombos tolnai baranyai vidéken a szőlőtermesztéshez nem érő Hallóközi mátyusföldi felvidéki magyar emberek számára ez egy hatalmas kihívás volt, évtizedekig is eltartott, amíg tudtak ők is ugyanolyan bort előállítani, mint az ott élő svábok. Összességében azt mondhatjuk, hogy jól vizsgázott mind a felvidéki magyarság, mind a befogadó közeg, olyan tiszta szlovák települések, mint például Tóth Komlós az első évtizednek a konfliktus sorozata után már a többé-kevésbé egybeírt ez a közösség. A Csehszlovákiába kitelepített szlovákok esetében viszont nagyon sokszor súlyos sérelmek érték őket. A nyíregyháziak Lévára jutottak, Léva ma már nagyon erősen szlovák jellegű város, úgyhogy ők ott megtalálták a számításokat, de nagyon sokan a Csallóközi mátyusföldi magyar környezetbe kerülve tulajdonképpen nem érezték azt, hogy ők az ő életük legalábbis kulturálisan, nyelvileg nagyon radikálisan megváltozott volna.
Tanár úr, lehet azt mondani, hogy a szlovákok ezért nem szeretik a magyarokat? Tehát ez a lakosságcsere egyezmény járul ahhoz hozzá, hogy a környező országok közül talán ők nem fogadják annyira szívesen a magyar turistákat?
Hát azt hiszem, hogy a turizmusban ma már ilyen típusú gyűlölködésnek a nyomát tesz, aki eleve arra vár, hogy legyen, de a kölcsönös szeretetnek a hiánya az jó rész azon múlik, hogy nem vagyunk képesek, úgy, mint a németek és a csehek, a németek és a lengyelek, ahol sokkal nagyobb, nagyságrendileg sokkal nagyobb közösségeket érintett a kitelepítés. Ők lezárták a történelmet, megszülettek a megbékélési egyezmények, különböző alapítványok szolgálják a német-cseh együttműködést. Ez a két ország, főleg, hogy Csehszlovákia szétfullott, és a lakosságcsere jó részt cseh kezdeményezés volt. Szlovákia és Magyarország között ilyen típusú, a legmagasabb szinten végbe ment megbékélés nem történt meg, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez a 75. évforduló a megbékélést is szolgálhatja, és kölcsönösen azt gondolom, hogy ezt az 1000 éves közös történelmet a helyére kell tudnunk tenni, és akkor talán van esély, hogy megszületik előbb-utóbb egy olyan generáció, ahol az előítéletek már nem játszanak olyan szerepet, mint ahogy, amit ön is említett, hogy még ma is előfordulnak.
Nagyon szépen köszönöm, szerintem legyen ez a végszó, hiszen mindenki erre vár ahhoz, hogy ez talán rendeződjön, mert elmaradtak a bocsánatkérések és minden egyéb hivatalos megkeresés ebben az ügyben. Nagyon szépen köszönöm dr. Szarka László történésznek, egyetemi docensnek, a Rubikon Intézet tudományos főmunkatársának, hogy ezeket elmondta nekünk. Nagyon szépen köszönöm még egyszer.
Köszönöm szépen én is a megkeresést. Kérdik sokan.
Ne menjenek messzire, már is jön Dankó Laci és a Sportaréna, aztán pedig a Sóstó-hegyi iskola sikerével folytatjuk.